Isten igéjét a János evangéliumából, a 8. részből, a 21-től a 36. versig fogjuk tanulmányozni. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk. Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Hova én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre azt mondták a zsidók, talán megöli magát, hogy azt mondja, hova én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hisztek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik. Az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szól nekik. Jézus tehát ezt mondta, amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk azért, mert valóban szabadok lehetünk te általad. Köszönjük azt, hogy mutattál egy utat, hogy megszabaduljunk a bűnnek a szolgaságából. Kérünk, hogy te tedd ezt mindig világossá előttünk, hogy egyedül csak te vagy az út, amin keresztül eljuthatunk az atyához. Amen.
Még semmi nem létezett, nemzetek, népek, királyok és bölcsek. Nem volt még ember és földi élet sem, de akkor már szerettél engem. Hatalmak jönnek, és tűnnek el, de oly csodát, mit te senki nem tehet. A földnek kincse nem érhetsz te velem, és senki másé nem lesz már szíve. cser. Nem volt még ember, és földi élet sem. De akkor már szerettél engem. Hatalmak jönne, és jönnek el. De oly csodát, mint te senki nem tett. Nem érhetsz be vele, és senki másé nem lesz már szíve.
Általában karácsonykor, különösen a hívők minden alkalommal újra és újra előveszik a karácsonyi történetet. Rengeteg helyen eljátsszák, rengeteg helyen beszélnek róla. Itt nálunk is 25-én az Isten tiszteleten elhangzott a karácsonyi történet, és van benne egy néhány mondat, szerintem mindenki fejből tudja. A Lukács evangéliumának a második részében mit mondanak az angyalok a pásztoroknak? Ugye ez óvodáskortól fölfelé minden évben halljuk, ezért nem is tűnik fel, hogy vannak benne érdekes dolgok, vagy legalábbis olyan dolgok, ami megértés után kiáltanak. Az angyal ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ismert a szöveg. Az világosan érthető, hogy ott van néhány pásztor, békésen üldögélnek a pásztortűz mellett, és egyszer csak megjelenik az angyal, akkor azzal kell kezdeni, hogy ne féljetek, mert ugye ha ezt nem mondja meg, nem hiszik el, akkor a további mondatoknak már nem lesz hallgatósága. Tehát nyilván az, hogy ne féljenek, az alapvető. Tehát azt folytatja, hogy hirdetek néktek nagy örömet. Született a megtartó, az Úr Krisztus a Dávid városában. Miért olyan nagy öröm ez? Ott van valaki, pásztorkodik a nyája mellett, és akkor egyszer csak azt mondja, hogy született valami Úr Krisztus itt a szomszédba, és ennek miért kell olyan nagyon örülni? Hogyha most oda mennénk valakihez, mondjuk, meg tudom, az oktogonon, és azt mondanánk neki, hogy örüljél! Született az Úr Krisztus Szegeden, hát úgy nézne ránk, és azt mondaná, hogy kicsit bolondok vagyunk. Tehát az ő helyzetük miatt fontos, hogy fontos volt nekik ez a kérdés. Ez a kérdés foglalkoztatta őket. Tehát simán tudunk mondani olyan dolgokat, ami foglalkoztatja az embereket, és ennek örülnek. Tehát autósnak azt mondják, lejjebb ment a benzinára, egyből örül. Azért, mert őt ez érinti. Ezeket a pásztorokat valami miatt érintette az, hogy megszületett az Úr Jézus. Miért? Mert azt mondták, hogy a Krisztus született. A Krisztus messiást vagy küldöttet jelent. Azt, akit Isten küld, hogy megváltsa az ő népét. És ezek az emberek folyamatosan várták ezt a megváltást. Nekik szükségük volt üdvözítőre, megtartóra. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy csak az örül annak, hogy őt meg fogják tartani, akinek szüksége van rá. Mondok egy példát most, hogyha én ide bejöttem volna egy ilyen beülővel, meg egy hosszú kötéllel, aminek a vége oda van kötve, akkor némiképpen csodálkoznátok. Mert kicsi a valószínűsége, hogy innen lezuhanok, és ezért szükség van egy kötélre, ami képes megtartani. Most, hogyha ugyanez sziklamászás közben történik, aki fönn van, az rettentően tud örülni annak, hogy ott van egy biztosító kötél, amit valami olyan szöghöz kötöttek, amit olyan vert oda be, akiben ő bízik. Tehát az, akinek nincs szüksége biztonságra, annak az egy teljesen fölösleges dolog. Tehát nagyon kevés látunk olyat, hogy valaki egy biztosító kötelet maga után húzva mászkál a városban. Azt gyorsan beviszik. Mert arra nincs szükség. Ha viszont fölismerjük azt, hogy szükség van rá, akkor lehet, hogy nem olyan dekoratív, lehet, hogy nem olyan kényelmes. Egyébként kötél és beülő nélkül mászni sokkal kényelmesebb. Állandóan útban van a kötél. Viszont lényegesen veszélyesebb dolog. Fontos, hogy lássuk azt, hogy nekünk szükségünk van erre. Mert annélkül tulajdonképpen nem örömhír az örömhír. És az az igazság, hogy minden embernek szüksége van egy megváltóra. Még akkor is, hogyha nem tudja. Ugyanis minden ember egy nagyon súlyos, örökletes betegséggel született. Egy olyan súlyos, örökletes betegséggel született, ami minden esetben halálos. Ezt a betegséget úgy hívják, hogy bűn. És nagyon hasonló módon működik a bűn az életünkben, mint hogy egyébként egy súlyos betegség tud működni. Ugye nyilván egy betegség esetén az ember azt várja, hogy hát mondják meg, hogy mitől van, meg mondják meg, hogy mi várható, meg hogyan lehet gyógyítani. A bűnnek is van egy jó definíciója. A bűn az egy olyan szó, ami azt jelenti, hogy eltérés a céltól. Ha egy íjász lő, a kör középpontja a cél. Amennyivel mellé lő, az a bűn. Az az eltérés attól a céltól, ahova ő ment. Na de mi a célja az embernek, és mi az, amitől eltér? Mivel Isten teremtette az embert, és létrehozott neki egy célt, a vele való közösséget, de az embernek a bűne, az eltérése Isten követelményétől, illetve attól, amit szeretne Isten, hogy legyen, az elválasztja az embert Istentől. Nincs ott. Ott van egy eltérés. És ez egy olyan dolog, amivel ráadásul születünk. Tehát nem kell, hogy az embernek jó sok személyes bűne legyen ahhoz, hogy elválasztva legyen Istentől. Bőven elég az, amivel született. Ennek ellenére senki nem nagyon hivatkozhat arra, hogy az ő szülei bűne miatt van elválasztva Istentől. Bőségesen eltérünk mi Isten törvényétől, ahhoz, hogy a mi saját személyes bűnünk is elválasszon. Ugyanis Istennek a törvénye, az ószövetségi törvénye egy nagyon jól definiált, és nagyon jól leírt követelményrendszert állít elő. Ha csak a 10 parancsolatot nézzük, az is egy rettenetesen magas mérce. Volt nekem egy évfolyam társam az egyetemen, ő azt mondta, hogy nem hitt egyébként Istenbe, azt gondolta, hogy nincsen szüksége megváltásra, mert ő soha nem követett el bűnt, mert hogy a 10 parancsolatot ő aztán végképp megtartotta az összeset. Hát, kicsit az elsővel voltak bajai, mert hát ugye az úgy kezdődik, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és csak néki szolgálj. Na most hát, ha valaki nem hisz benne, akkor nehezen szeretheti. Tehát, úgy nagyjából az elsőnél elakad, de azért úgy gondolta, hogy ő jó ember, mert megtartotta a parancsolatokat. És ha belegondolunk, ez egyfajta hozzáállás a bűnhöz. Nagyon érdekes az, ahogy az emberek, ha megtudják azt, hogy valamilyen viszonylag rövid úton halálos, gyógyíthatatlan betegségük van, akkor ezt hogyan dolgozzák fel? Erre van egy ilyen ötlépéses minta, amit megfigyeltek a pszichológusok, ami úgy kezdődik, hogy tagadás, folytatódik azzal, hogy düh, alkudozás, depresszió, és végül a belenyugvás, vagy az elfogadása a dolognak. Nagyon hasonló az elfogadása a bűnbetegségének is. Alapvetően nem ötféle állapotban lehetnek az emberek, hanem akár hatfélében is. A nulladik állapot az, amikor valaki még nem tudja, hogy beteg. Ugye lehet valaki úgy halálosan beteg, hogy teljesen nyugodtan fickándozik, és semmiről semmit nem tud. És van olyan, aki tényleg tudatlan, és nem tudja azt, hogy létezik Isten, nem tudja azt, hogy ez az Isten vele közösségbe akar lenni, és nem tudja azt, hogy az ő bűne elválasztja őt Istentől. És hogy ez az állapot mindig így is fog maradni. Ő a feje tetejére állhat, akkor is a bűne el fogja választani Istentől. Aki ezt nem tudja, az békés boldog tudatlanságban éli az életét, míg meg nem hal, és el nem pusztítják az ő bűnei. Viszont, hogyha egyszer megtudja, például azért, mert rádöbben arra, hogy Isten létezik, amire egyébként még csak az sem kell, hogy valaki mondja neki, hiszen Pál azt mondja, hogy a természet értelmes vizsgálatából már rá lehet jönni arra, hogy Isten létezik, és mindenható. Hogy pontosan mit akar, arra nem lehet rájönni. De arra, hogy keressük, hogy mit akar, arra igen. Aztán egyszer csak valaki megtudja azt, hogy Isten létezik, és valamit szeretne tőle, akár csak elolvassa a 10 parancsolatot, vagy betéved valahova, ahol beszélnek róla, akkor különböző taktikákkal próbáljuk ezt elhárítani magunktól. Az első a tagadás. Ez az egész nem létezik. Istennel együtt úgy, ahogy van, ez mese, felesleges ezzel foglalkozni, hiszen nincs. Most ezzel egyetlen egy probléma van, hogy a valódi biológiai betegségeket sem gyógyítja a tagadás. De a bűn sem gyógyítja a tagadás. Ugyanis Istennek a léte az egy tőlünk független, objektív dolog. Tehát vagy van, vagy nincs. És ez teljesen független attól, hogy én hiszem, vagy nem hiszem. Istent nem mi hozzuk létre, hanem tőlünk független módon, objektív módon létezik. Tehát az, aki azt mondja, hogy hát nem is létezik, ezért aztán nincsen bűn, az tulajdonképpen azt a hibát követi el, mint amikor a vezető mondjuk ködben vezet az országúton, és akkor úgy kimegy előzni. És akkor jön szembe a dudáló kamion, akkor azt mondja, hogy az nincs, és becsukja a szemét. Mert amit nem látok, az nincs. De ettől az ott van, és szembe jön. És lehet persze tagadni a létét egész addig, amíg oda nem ér. És akkor nagy meglepetés van. Ilyenkor a józan vezető persze azt csinálja, hogy lemondunk erről az előzésről, nagyon gyorsan visszamegyünk, és megússzuk. De a tagadás nem segít. Mert objektív tények tagadása az egyszerűen ostobaság. Aztán van, aki úgy védekezik ez ellen, hogy haragszik Istenre. És ha belegondolunk, tulajdonképpen ez nem is egy olyan nagyon alaptalan harag. Hisz képzeljük el, hogy Isten megteremti az embert, utána ad neki egy jó helyet, ahol éljen, és ott hagy egy fát, amiről, hogy elszik, akkor rossz lesz neki. Ez azért nem olyan kedves dolog, ha belegondolunk első körben. Tehát sokan szokták azt a kérdést föltenni, hogy mi a fenének kellett az embert kísértésbe vinni? Úgy is lehet tudni, hogy gyenge. Mennyivel jobb lenne nekünk, hogyha egyáltalán nem lehetne bűnt elkövetni, nem lennénk képesek bűnt elkövetni. És én nem gondolom egyébként, hogy ez jobb lenne nekünk, de erről most nem szeretnék beszélni, mert ez hosszú hosszan elvinne a témától. De hát ezért lehet haragudni Istenre, nem? Aztán ott van a parancsolat. Van egy törvény, amit nem lehet betartani. Hát milyen dolog az olyan követelményt állítani az ember elé, amit nem tud betartani? Hát mit gondolunk arról a tanárról, aki a 6 éves gyerekettől az integrálást kéri számon? Hát azt gondoljuk, hogy hát ez bolondság, ilyet nem lehet csinálni. És Isten adott egy olyan követelményt, amit az ember nem képes betartani. Ezért lehet dühösnek lenni, nem? Aztán van, aki talán tovább jutva a dühön, talán kihagyva ezt a lépést, áttér az alkudozásra. Ezt egyébként az egyház is csinálja. Azt mondja, hogy hát oké, rendben, én rossz vagyok. Kicsit. Na de olyan sok jót csinálok. Tehát azzal, hogy átkísérem a nénit az út túloldalára, és amikor kiderül, hogy nem oda akart menni, visszakísérem, akkor hát ezzel két jót is tettem, nem? Akkor ez azért csak ér valamit. Hát valami egy-két bűnt azért csak eltörölhetne. És ilyenkor elindul az alkudozás, hogy mit tudok én tenni azért, hogy Isten az igazságos bíró, az az én jó cselekedeteimet beleteszi a mérleg egyik serpenyőjébe, és hát lesz majd egy valami kis, hát egy kis hazugság, egy kis emberülés, mit tudom én ott a túloldalon, és akkor csak le tudom nyomni. És akkor lehet alkudni Istennel, hogy én többé-kevésbé jó leszek, és akkor te meg elfogadsz engem. Csak az a helyzet, hogy az alkudozás nem használ. Tehát, ahogyan a rákot nem gyógyítja az, hogyha az ember alkudozik, ugyanúgy a bűn sem gyógyítja az, hogyha az ember megpróbál jó lenni. Ugyanis az a helyzet, hogy a törvényt nem lehet betartani. Tehát jogosan dühösek azok, akik azon dühöngenek, hogy ezt nem lehet betartani. Hiába erőlködik valaki. Az alkudozó is hiába erőlködik. Nem ez a megoldás. Aztán meg lehet tenni azt, hogy vagy előbb-utóbb, valószínűleg ez nem tudatosan következik be, de bekövetkezhet az állapot, hogy valaki látja azt, hogy hát nekem nem sikerül elég jónak lenni. Próbáltam beajánlani Istennek mindenfélét, az se elég. Akkor semmi se elég. Akkor én pedig itt fogok elveszni, és akkor inkább üljek egy sarokba, és lógassam az orromat. Ha nem eszem, nem iszom, hamarabb végem van. Tehát nagyjából ennyi, és akkor belenyugszunk abba, hogy el fogunk pusztulni, és ez nagyon rossz. És végül az utolsó állapot, ahol el lehet jutni, az, hogy elfogadjuk ezt a helyzetet. Elfogadjuk azt a helyzetet, hogy én bűnös vagyok. Elfogadom azt a helyzetet, hogy én nem tudom ezt megoldani. Na akkor, ha valaki ebbe a helyzetbe eljutott, annak a számára az evangélium az valódi örömhír. Hát milyen jó dolog az, amikor valakinek azt mondja az orvos, hogy hát az a helyzet, hogy halálos beteg vagy, randa kínok között fogsz elpusztulni, de itt van ez a kis tabletta, ha beveszed, meggyógyulsz. Ez azért egy örömhír, nem? Hogyha valaki nem beteg, az nem akar bevenni semmiféle gyógyszert. Ha valaki beteg, és tudja, hogy az, és nem lehet rajta segíteni, és akkor egyszer csak azt mondják neki, hogy figyelj, van megoldás, kitűnő megoldás van, és ehhez még nagyon magasra sem kell mászni, meg fejen állni se kell megtanulni, meg semmi, hanem el kell fogadni azt a gyógyszert, amit adnak neked, és akkor meggyógyulsz. És tulajdonképpen ez az evangélium. Az evangélium arról szól, azért egy jó hír, mert arról szól, hogy van ugyan egy halálos betegségünk, ráadásul ennek következményei is vannak, tehát az ember úgy körülnéz a világon, azért látja, hogy nem túl egészséges világban élünk, tehát nem egy kellemes betegség, tehát itt nem arról van szó, hogy hát hetente egyszer egy kicsit fáj a hasam, tehát olyan rendes onda betegsége van az emberiségnek, de van erre valamiféle megoldás. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, a testi betegségek egytől egyig úgy működnek, vagy úgy történnek, hogy az ember testének van egy normális működése. Amikor fenntartja ezt a normális működését tulajdonképpen önmagának a működtetésén keresztül, és egy állandó állapotban fennmarad az embernek a teste, és amikor ez felborul, az egy betegség. Ennek alapvetően lehet egy külső oka, kapunk valami vírust vagy baktériumot, és akkor az rendesen oda tesz nekünk, és megbetegszünk. De lehet egy belső oka is, egy olyan, amikor valamelyik szervünk felmondja a szolgálatot, és emiatt tulajdonképpen szép lassan megbetegszünk. És mi a gyógyítás? A gyógyításnak alapvetően nem az a célja, hogy elpusztítsuk a betegséget. A gyógyításnak az a célja, hogy visszaállítsuk a normális működést. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor az orvos antibiotikumot ad, hogy elpusztítsa a baktériumokat, akkor nem a baktériumokra haragszik ő, hanem vissza akarja állítani a normális működést. Az a cél, hogy az ember újra úgy működjön, ahogyan eredetileg az tervezve volt, és ahogyan az működőképes. És a bűn is egy olyan betegség, ami ellentétben van a mi viselkedésünk, létezésünk Isten törvényével, és a cél az, hogy helyreálljon a kapcsolat Istennel. Tehát a gyógyítás nagyon hasonló módon történik, mint a testi gyógyítás, az eredeti állapot helyreállításával. Na most, vannak különböző gyógyítási kísérletek, tapasztalatok a történet. Ha valaki olvas orvos történetet, borzasztó megoldásokat tud találni. Volt egy szerencsétlen francia király, akinek a depresszióját hashajtóval gyógyították. Nem gyógyult meg. Lehet, hogy egy idő után már nem mert szomorú lenni, de nem gyógyult meg. És az a helyzet, hogy nagyon sokféle módon próbálkozunk gyógyítani a bűnbetegséget. És annak mindenféle embertől eredő megoldások. Embertől eredő megoldás lenne látszólag a tökéletes megfelelés Isten törvényének. Egyébként az ajtót nem is zárja be különösebben Isten törvénye. De azt mondja, hogy meg lehet próbálni megfelelni. Csak az a tapasztalat, hogy nem megy. Ugyanis, amikor az a követelmény, hogy tartsd meg Isten akaratát, de ha egyszer nem sikerül, akkor buktad. Akkor ez túl magas. Az a tapasztalat, hogy ez nem megy. Mindenféle emberi erőlködés az kudarcra van ítélve. Kávé, mint depresszió ellen a hashajtó. Van hatása, tehát az tagadhatatlan. Csak nem használ, nem gyógyítja az alapbetegséget. Tehát, ha valaki igyekszik megfelelni a törvénynek, és igyekszik nagyon aggályosan odafigyelni arra, hogy mindent betartson, lesz hatása. Nagyon nehezen elviselhető ember lesz. De Istennek nem fog megfelelni. Nézzük, hogy akkor mire megoldás lehetséges. Egyedül csak Istentől eredhet a megoldás, mert hogy egyébként eredménytelen az, amit mi próbálunk. Nézzük a János evangéliumából a felolvasott igét. János evangélium a 8.23-tól 28-ig fogom most újra felolvasni a verseket. Mint odaérek. Ő így folytatta, ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti a világból származtok, én nem a világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, akinek elejétől fogva mondom magamat. Nem tűnt föl valami érdekes ebben a felolvasott részben? Az Úr Jézus egy nagyon érdekes dolgot mondott, hogy mit is kell hinni. Azért mondom nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Ezen ugye az ember egy kicsit elcsodálkozik, meg a szemét kimereszti. Valaki azt mondja, hogy el fogtok pusztulni, ha nem hiszitek, hogy én vagyok. Hát vagy. Most minek kell ezt hinni? Ez most így magyar fordításban meglehetősen bután hangzik. És tulajdonképpen nekünk nem túl sokat jelent. Még egyszer egyébként ezt leírta ebben a részben, hogy amikor felemelitek az ember fiát, majd akkor látni fogjátok, hogy én vagyok. Hát vagy persze, majd ha meghaltál, akkor majd nem leszel. De egyébként ez mit jelent? Nekünk nem sokat. Azoknak a számára, akik ott hallgatták, azok számára sokat jelentett ez. Mégpedig azért, mert ők nem magyarul hallgatták, hanem valószínűleg arámul vagy héberül. És volt egy nagyon fontos ige, ami minden egyes zsidó ívében ott volt, és nagyon jól ismerték. Hogyan mutatkozott be Isten? Emlékeztek erre? Istennek volt egy belépője, amikor Mózesnek bemutatkozott. Mindjárt megnézzük ezt a... Könnyű megjegyezni azt, hogy hol van, mert ez 2 Mózes 3.14, azaz Mózes második könyvének a píjénél mutatkozik be Isten. Az így hangzik, mindjárt meg lesz. Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok, azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Mert hogy Mózes megkérdezte tőle azt, hogy ott az égő csipke bokornál, hogy hát oké, én megyek, hajlandó vagyok menni, na de hát ki küldött engem? Mit mondjak, amikor megkérdezik, hogy ki az? És erre Isten azt mondta, hogy a vagyok. Az, aki létezik. Azóta egyébként Isten nevével kapcsolatban rengeteg érdekes dolgot lehet olvasni, főleg azért, mert hogy a héber írásban a magánhangzók nincsenek odaírva, tehát itt ezen a helyen a vagyok igének a mással hangzói szerepelnek. Na most abban az esetben, amikor Jézus azt mondta, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, akkor meghaltok a bűneitekben, akkor ennek a fényében mit is mondott Jézus? Egy nagyon drasztikus dolgot mondott. Ha nem hiszitek, hogy én Isten vagyok, akkor meghaltok a bűneitekben. Vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy Jézus soha nem állította magáról azt, hogy ő Isten. De állította. Többek között itt állította magáról, azon kívül ezért lett keresztre feszítve. Tehát a zsidók teljesen jogosan feszítették őt keresztre, hiszen Istennel egyenlővé tette magát. És ők nem hitték el, hogy az. Tulajdonképpen azt mondja itt Jézus, hogy mindkét mondatában, ahol istenségét kéri számon tulajdonképpen a zsidóktól, vagy mondja azt, hogy ha ezt nem hiszitek, akkor nem ér semmit az, amit ti próbálkoztok, hogy Istentől eredő megoldás kell a bűnnek a meggyógyítására. Aki tehát elhiszi azt, hogy létezik Istentől való megoldás, és hiszi azt, amit itt Jézus mond, hogy ha elhiszitek, hogy én vagyok, annak szól az evangélium. Ez a gyógyszer. Egyszerűen arról van szó, hogy megvan a gyógyszer, most már csak be kell venni. A bevételnek a módja pedig az, amit olyan sokszor olvasunk az Arany Evangéliumban többek között. Mit mondott János 3.16-ban az Úr Jézus? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Eddig szoktuk egyébként olvasni, eddig a pozitív üzenet. Az a gyógyszer, hogy hinni kell Jézus Krisztusban. Aztán folytatódik tovább, mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Még mindig arról van szó, hogy van gyógyszer, ez pedig egyedül Jézus Krisztus. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az evangélium nem csak azt mondja ki, hogy létezik gyógyszer, hanem azt is mondja, hogy egyetlen gyógyszer létezik. Tehát, ha megállunk ott, hogy ha hiszünk, Jézus Krisztusban üdvözülünk, ez az igazságnak a fele, a másik fele arról szól, hogy ha pedig nem, akkor nincs más megoldás. Ez olyan, amikor előáll az orvos azzal, hogy meg lehet gyógyítani ezt a betegséget, mondjuk egy rákbetegséget, meg lehet gyógyítani, igen-igen nagy valószínűséggel meg lehet gyógyítani, ronda, fájdalmas, tárnyással, hajhullással járó gyógyítás lesz. Be kell szedni ezeket a gyógyszereket, és akkor nagyon rosszul fogod érezni magad, viszont meggyógyulsz. És aztán jön valaki, aki azt mondja, hogy nem, nem savanyú cukorkát kell szopogatni, az az igazi. És az még finom is. Most én azt gondolom, hogy ez a második ember, ez eléggé veszedelmes ember. Mert a valódi gyógyítás helyett egy álgyógyítást javasol. És ezzel is találkozunk folyamatosan. Nagyon kevéssé népszerű dolog az, ha valaki azt mondja, hogy létezik a bűnre orvosság, de csak egy orvosság létezik. Ráadásul ez az orvosság nem is olyan kellemetlen. Ez egyébként a kereszténységnek egy igen jelentős problémája. Hogyha az lenne az orvosság, hogy hinni kell Jézus Krisztusban, ezen kívül minden nap 50 fekvő támaszt csinálni, valószínűleg többen hinnének benne, mint hogyha azt mondják, hogy hinni kell Jézus Krisztusban, és ennyi. Mert ez nem nehéz. Ehhez nem kell nagy erőfeszítéseket tenni. Ezért aztán az ember azt mondja, hogy olcsó gyógyszer nem gyógyít. De a valóság az, hogy ez egy nagyon drága gyógyszer. Csak nem nekünk kellett fizetni. Hanem az Úr Jézus kifizette ennek a nagyon drága gyógyszernek az árát, nekünk pedig el kell fogadni, és akkor megkapjuk. És aztán van egy harmadik kérdés, ez már nem annyira életbevágó, mint az, hogy valaki beveszi a gyógyszert, vagy nem. Hanem, hogy aztán végül hogyan gyógyul meg? Hát ugye, vannak betegségek, amik bevéve egy gyógyszert pikpak meggyógyulnak, és aztán kész. És vannak betegségek, amik a nyögvenyelősen gyógyulnak meg. Nagyon, nagyon érdekes, hogy maga az Úr Jézusban való hit, az nem egy ilyen egyszer bevett gyógyszer, és akkor egyszer csak zúgy meggyógyulunk, hanem maga a gyógyítási folyamat is. Egy nagyon különös betegség ez a bűn. És a gyógyítása is egy nagyon különös dolog. Tehát a Jézusban vetett hit az egy kész gyógyítási folyamatnak az elfogadása. És itt megint csak egy példát szeretnék mondani a betegségekkel kapcsolatban. Alapvetően kétféle betegség van gyógyítási szempontból. Az egyik az olyan, amit tényleg meg lehet gyógyítani. Sőt, olyanok is vannak, amit hogyha egyszer meggyógyítanak, akkor soha többé abba a betegségbe valaki nem esik bele. Ilyen például a himlő, azért említem ezt, mert ez egy nagyon randa betegség, tehát nem a bárányhimlőre gondolok, akinek volt, az tudja, hogy az is randa betegség, de a valódi fekete himlő az olyan, aminek egy nagyon erősen fertőző betegség, olyan 20-80% közötti halálozási arányjal, és kellemetlen körülmények között. Viszont az, aki egyszer megkapta a himlőt és kigyógyult belőle, az soha többet nem kapta vissza a himlőt. És ezen alapult végül is a himlőoltásnak a felfedezése. Be kell oltani a gyereket picinke korában egy kis himlővel, és akkor utána már nem fogja megkapni. Tehát létezik olyan betegség, ami egy nagyon veszélyes betegség, de ha egyszer meggyógyultál, akkor megúsztad, kész. Soha többet abba a betegségben nem fogsz beleesni, akár mehetsz himlőkórházba ápolónak. Aztán vannak más típusú betegségek. Van olyan betegség, ami nem fáj, viszont 100%-os halálozással jár. Ilyen volt például 1922 előtt a fiatalkori cukorbetegség. Amíg az inzulint nem fedezték föl, és nem tudták adni a cukorbetegeknek, akkor addig mindenki meghalt a fiatalkori cukorbetegségben. Ami legalábbis eleinte nem nagyon kellemetlen, nem fáj, viszont halálos betegség. Ma nagyon egyszerűen gyógyítható, sok önfegyelemmel és rendszeres inzulinadással. És akinek fiatalkori cukorbetegsége van, és kezelik, az ugyanolyan életkilátásokkal bír, mint az, akinek nincsen. Tehát az egy olyan betegség, ami kezelés nélkül 100%, hogy halálhoz vezet, kezeléssel gyakorlatilag 100%, hogy túlélhető. Most milyen típusú betegség a bűn? Nagyon érdekes a válasz, mindkettő. Ugyanis a bűn az nem egyféle betegség, hanem kettő. Vannak egy örökkévaló hatása, aki bűnbe esik, az el fog kárhozni. Ez az örökkévaló hatás. És van egy földi hatása, az, hogy a bűn az tönkreteszi az életet. Tehát az, hogyha élünk a bűnben, akkor egyre inkább abban fogunk élni, és szép lassan, fokozatosan tönkretesszük az életünket vele. És az az érdekes, hogy a kétféle hatás, vagy a kétféle hatás, az kétféleképpen gyógyul. Az örökkévaló hatás, az az én meggyőződésem szerint egyszeri és tökéletes gyógyulással jár. Tehát akkor, amikor valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor Isten az összes bűnét egyszerre megbocsátja és eltörli. És tulajdonképpen attól kezdve, hogy valaki hisz Jézus Krisztusban, megváltozik a képe Isten előtt. Addig volt egy bűnös ember, akivel Isten nem tud semmilyen közösséget vállalni, és aztán egyszer csak csere történik, az ember bűne átszármazik Krisztusra, Krisztusnak az érdemei pedig átszármaznak az emberre, és a hite tulajdonítatik neki igazságként. Tehát nem arról van szó, hogy az ember hite igazság, hanem az ember hitét igazságnak tekinti Isten. Tehát nem arról van szó, hogy mi bűntelenek leszünk Isten előtt, hanem Isten bűntelennek fogad el minket, mert megbüntette a bűneinket. Tehát az Isten előtt való tisztaságunk az egyszeri és végleges gyógyulás. véglegesen tiszták lettünk a bűntől. Igen, ám, de a földi következmények azok nem ilyenek. Amikor járunk a földön, akkor az a tapasztalat, nem tudom, van-e olyan hívő ember, aki nem ezt tapasztalta, szerintem nincsen, hogy próbálunk jók lenni, aztán nem sikerül. Pál apostol is ezt írja magáról, hogy ott van, gyönyörködöm az Isten törvényében, ami az elmémben van, és sose sikerül. Mert az én belsőmben van egy másik törvény, ami pedig a bűnnek ad át engem. És az a helyzet, hogy folyamatosan újra és újra követünk el bűnt. És ez olyan típusú betegség, mint a cukorbetegség. Ha a cukorbeteg nem figyel arra, hogy mit eszik, ha nem adja be idejébe az inzulint, ha előbb úgy gondolja, hogy hát elég az csak 3 naponta dupla adagban, akkor ugyanúgy meghal. Tehát nem lesz neki jó, nem fog működni. A gyógyítási folyamat itt a földön egy folyamatos Krisztussal való járás. A mennyei gyógyítás az a Krisztusba vetett hit, eltörli a bűnöket. A földi hatás ellen a folyamatos Krisztussal való járás az, ami megoldást jelent. És hogy meg lehet ezt az egészet oldani? Arra meg ott van a garancia, ahol azt mondja Jézus, hogy aki a bűnt cselekszi, az a bűn szolgája. De akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. Van egy érdekes dolog még, amire szeretném felhívni a figyelmet ezzel kapcsolatban, hogy itt úgy tűnik, hogy Jézus azt mondja, hogy cselekedni kell azt, amit ő mond, és akkor lesz oké. De figyeljük csak meg, hogy kiknek mondja. 21. versben, nem a 21-ben, 30. versben. Úgy kezdődik, hogy amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Kinek szól ez a mondás? Nem mindenkinek. Csak annak, akik hittek benne. Tehát először hittek benne, és utána mit mond? Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Tehát az, hogy ők megtartják az ő igéjét, nem attól lesznek ők valóban tanítványai, hogy megtartják az igéjét. Ha megtartják azt, amit Jézus mond, abból látszik, hogy a tanítványai. Tehát attól lesz valaki hívő, hogy hisz. És miből látszik, hogy valóban hisz? Onnan, hogy megtartja azt, amit Jézus mond. Tehát együtt a kettő, a hit és az ebből fakadó cselekedetek azok, amik pecsétet adnak arra, hogy valóban ez működik. Nem a cselekedetektől működik, a hittől működik. De a hit nem létezhet cselekedetek nélkül, mert a hitből következnek a cselekedetek. Ezt már többször elmondtam, lehet, hogy hiába, de azért újra elmondom, ez egy nagyon egyszerű matematikai igazság. Ha valaki akarja, bebizonyíthatja. Van egy A állítás, abból következik egy B. A hitből következnek cselekedetek. Ez pont ugyanaz, mintha azt mondja, hogy a nem B-ből következik, nem A, azaz, ha nincs cselekedet, akkor ebből az következik, hogy nincs hit. Tehát ha hisszük azt, hogy aki hisz Krisztusban, abból cselekedetek következnek, akkor ha nincsenek cselekedetek, az csak azért lehet, mert nem hisz Krisztusban. Értitek? Tehát ha igaz az az állítás, hogy aki szereti Istent, és hisz Jézusban, az akarja az ő cselekedeteit cselekedni, az teszi, akkor ha valaki nem teszi, az azért lehet, mert valójában nem hisz. Ez egy hőmérő tulajdonképpen. Más kérdés, itt meg szeretnék állni egy pillanatra, hogy mi van akkor, ha vegyes embert látunk? Én folyton vegyes embereket látok egyébként, tehát én is olyan vagyok. Hogy hol teszi Isten akaratát, hol nem? Hol cselekszi azt, amit Krisztus mond, hol nem? Hol rendesen viselkedik, hol genya? Ilyenek vagyunk. De sehol nem volt arról szó, hogy ha valaki hisz Krisztusban, akkor minden cselekedete jó lesz. Erről nem volt szó. Az a fa, amelyik jó gyümölcsöt nem terem, az ki lesz vágva. Tehát az, aki hisz Krisztusban, terem jó gyümölcsöt. Ez nem mondja azt, hogy romlottakat nem terem. Hanem vannak az embernek időnként ilyen, és időnként olyan cselekedetei. De ha valaki egyáltalán nem akarja megtartani Krisztus törvényét, ha egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy Isten mit szeretne tőle, nagyon erős a gyanú, valójában nem is hisz. Ezért akkor, amikor a hit és a cselekedeteknek az ellentmondását feszegetjük, akkor tulajdonképpen a hitből eredő cselekedetek azok, amik a magyarázatot adják. Tehát, még egyszer összefoglalva, mindenki halálos betegséggel született. Amit lehet tagadni, lehet miatta dühös lenni, lehet végül elfogadni, és az, aki eljutott arra a meggyőződésre, hogy neki szüksége van gyógyszerre, az keresi a gyógyszert, és annak örömhír az evangélium. És ha már örömhír az evangélium, akkor pedig nagyon egyszerűen el kell hinnünk azt, hogy könnyű bevenni. A Krisztusban vetett hit az egy olyan gyógyszer, ami véglegesen és tökéletesen gyógyítja a bűnnek az örökkévaló hatását, és a folyamatosan vele járás pedig gyógyítja a földi hatását a bűnnek. És hogyha valaki azt gondolja, hogy az egyszeri gyógyszer bevétel elég, annak lehet, hogy az örökkévaló hatás meggyógyul, de azért az élete nem lesz olyan jó. Vannak egyébként hívők itt, azért meg kell jegyeznem, akik azt vallják, hogy az örökkévaló hatás is olyan, mint az inzulin kezelés. Tehát ahhoz is szükség van a folyamatos Krisztussal való járásban. Ebben nincs egység a keresztények között. De abban egység van, hogy a bűnt a Krisztusban való hit tökéletesen gyógyítja. Hogy a folyamatos, a végig kitartó hit, vagy pedig csak az egyszeri Krisztusba vetett hit, ebben különbözők a keresztényeknek a nézetei. Akkor imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert nekünk ingyen rendelkezésünkre áll a bűnös életünkre adott gyógyszer, ami neked nagyon sokba került. Hálát adunk neked azért, mert nagyon könnyű ezt elfogadni, és tökéletesen hatásos. Kérlek, Úr Jézus, segíts nekünk alázatosnak lenni, és újra és újra belátni azt, hogy nem a mi erőfeszítéseink azok, amik meggyógyítanak minket. Nem az, ami miatt megváltozik az életünk, mert mi jobbak leszünk, hanem egyedül a te áldozatod és a te erőd képes arra. Kérlek, Uram, hogy te segíts nekünk nyitottnak lenni, hogy lássuk azt, hogy mi a te akaratod, és akarjuk azt cselekedni. Nem azért, hogy ezzel érdemeket szerezzünk, hanem hogy örömet szerezzünk neked. aki mindent megtettél azért, hogy mi élhessünk. Amen.